Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora van a telefonnál, azért ott, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában az Inforádióban is tartjuk a személyes távolságot, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hol tart a nemzetközi tudományos közösség a koronavírus elleni küzdelemben? Ez megmondható-e világosan?
Egyértelműen is világosan azt mondani, hogy most ebben a fázisban, ebben a szakaszban van, ez így nem mondható ki. Ahogy én ezt már annak idején is mondtam, most azt mondom, hogy a fél világ ezen dolgozik, a másik felén minden egyében. Nagyon sokat tudunk már még egyszer mondom a vírusról. Nyilván ezeket az információkat a tudományos közösség megosztja. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a nemzetközi szinten ezek nagyon gyorsan kerülnek publikálásra, nagyon gyorsan felkerülnek olyan közösségi oldalakra, ahol egymást követve ezeket az információkat pillanatok alatt szétspiccel a világba, és ez nyilván meggyorsítja a vírus elleni küzdelmet és a vírus kutatását. Nagyon érdekes kérdés, mert szokták nekünk feltenni, most van-e tulajdonképpen ilyen versengés a csoportok között. Én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten ez egyáltalán nem látszik. Tehát most egy olyan szintű nemzetközi összefogás indult be, aminek egy célja van leküzdeni ezt a kórokozót, leküzdeni ezt a vírust és megfékezni a járványt. És ez egy, azt gondolom, hogy egy példaértékű összefogás.
Ha ez példaértékű, akkor ez azt is jelenti, hogy ez valószínűleg ritka összefogás. A világjárvány tényével magyarázza a ritka összefogást?
Hát összefogást azért azt gondolom a tudományos közösségben van, de aki kutatóként érbent ebbe, azért azt tudja, hogy a mai világban, amikor küzdünk a pályázati pénzekért, a forrásokért, ott egy kicsit ez talán egy verseny is. Nagyon furcsa és bután hangzik ez, én magam is azt gondolom, hogy rettenetesen rossz irány, de valahol a tudomány is egy verseny. Ezt a versenyt most nem érzem. Tehát ezt a versenyt most egy kicsit mindenki hátra szorította, és egy kicsit talán mindenki tényleg azon küzd, hogy minél hamarabb jó eredményeket produkáljon a közösség és a köz érdekében.
Hallottunk olyan hírt is, hogy gazdag ország finanszírozni kíván kutatást, majd elvárja, hogy az eredményt először a saját állampolgárai élvezhessék. Létező jelenségnek látja ezt?
Nézd, el tudom képzelni természetesen, hát ez lehet, hogy kormánya válogatja és hoz valamilyen szankciót, vagy ilyen szabályt. Elképzelhetően tartom, én magam nem hallottam róla, őszint leszek önhöz, de természetesen elképzelhető, hát bárki a saját országában ezt megteheti, nem tudom, én nem hallottam ezt.
Közkincs lehet egy gyógyszer vagy egy vakcina, aminek a kifejlesztésébe rettentő sok munka és pénz került bele?
Na hát ugye ez megint egy nagyon jó kérdés, hogyha mondjuk tételezzük fel, valaki elsőként kijön egy hatékony vakcinával, az mit fog tenni? Odaadja a receptúrát, hogy így mondja, más országoknak, hogy gyártsátok és csináljátok, vagy megtartja magának azt a jogot, hogy csak én csinálom, és én fogom terjeszteni és teríteni. Azt gondolom, hogy ez a második eset, ez nagyon rossz lenne, több szempontból is. Nem hiszem, hogy ez a verzió fog beválni. Én azt hiszem, vagy remélem talán, hogyha egy ilyen előfordul, akkor azt közkincsé fogják tenni, és tényleg minél hamarabb, minél több ország el tudja kezdeni a gyártást, és legalább a saját lakosait minél gyorsabban levakcinálni. Hiszen egy közös érdek az, hogy minél hamarabb megszabaduljunk a vírustól.
Ha lesz egy oltás, akkor az elméletileg olyan kell, hogy legyen, hogy mindenkinek adható?
Olyan oltás nincs. Tehát az oltásokkal is azért az a baj, hogy bizonyos betegségekben, például immunszupresszióban, vagy bármi, tehát bizonyos esetekben nem adható. Tehát azt gondolom, hogy az oltást mindenféleképpen ki kell egészíteni egy kezeléssel is, hogyha esetleg a vírus mégiscsak fertőzne. De azt is hozzá kell tenni, hogy az oltással lehetne mondjuk elérni azt, hogy nyári immunitás alakuljon. Az oltás az, amire el tudjuk érni azt, hogy a lakosság 60%-a, 70%-a védett lesz, és akkor gyakorlatilag nem tud ellen kialakulni. Nagyon egyszerű példát szoktam hozni, hogy a nyaró. Ugye most egy pár évvel ezelőtt, vagy tavaly, nem is tudom pontosan, amikor volt, összefolynak az évek, ugye kanyaró, folyamatosan felütötte a fejét, híreket kaptunk, hogy járvány van, újra járvány van. Ez semmi másról nem szól, mint az, hogy az oltási háló, az oltási fegyelem meglazult. Tehát egy nagyon jó példa arra, hogy itt van az a kórokozó, és itt van az a vírus is, és hogyha bizonyos körülmények között, bizonyos dolgok miatt az oltási háló fellazul, akkor bizony részt tud ütni a pajzson, és be tud újra jutni a kórokozó, és újra tud fertőzni. Na most, hogyha ezt a koronavírus esetében is ezt a nyájimmunitást elérjük, tehát jelentős része a lakosságnak immunizálva lesz, és védettsége van, akkor nyilvánvalóan a oltási kampány miatt nem tud a kórokozó terjedési járványokat nagyobb járványokat.
Nyájimmunitás természetes úton kialakulhat?
Kizárt. Jelentőleg azt gondolom, hogy ennél a vírus esetében az már egyértelműen látszik, hogy a nyájimmunitásnak a kialakulása az annak nagyon kicsi az esély. Ha megnézzük Olaszországot, ugye nagyon nagy volt a baj Európában, szerintem még azért van is, tehát ott sincs. Ott sem csengedve teljesen ez a dolog. Mondjuk a lakosságnak a ténylegesen molekuláris biológiai egyéb módszerekkel igazolt fertőzöttek száma, amit most tudunk, a lakosság 0,3-0,4%. Ha azt mondjuk, hogy az olaszok is csak minden századik beteget találták meg, mert bármi jobból kifolyólag, mert tünetmentes volt, vagy mert elkerült a tüneteket, tehát mondjuk 100-ból 1-et mutattak csak itt, akkor képzeljük el, hogy ott még ilyen hadi állapotok mellett is a lakosság 30-40%-a az, aki átesett mondjuk a fertőzésen, és van védettsége. Ez a nyájimmunitáshoz szükséges limitnek fele, körülbelül, még ott is. Tehát például az, hogy hazánkban a nyájimmunitást természetes úton elérjük, ahhoz itt brutális körülményeknek kéne lenni, és teljesen el kéne szabadultani ezt a vírust.
Nem
és
szabad.
Akkor sem biztos.
Tehát magyarán nem szabad megengedni, hogy természetes nem. úton alakuljon ki ebben a vírusban nyájimmunitás, mert az annyi áldozatot követelne, ami kialakul?
Így van, nem szabad, így van. Tehát azok az országok, akik azt mondták, hogy elengedjük a járványt és bízunk a nyájimmunitás kialakításában, az akkor nem jó stratégia. Ebben az esetben azért nem jó stratégia.
Enyhébb tüneteket okozó vírusoknál jó stratégia lehet? Elméletben persze?
Hát elméletben persze igen. Tehát elméletben természetesen, de jelen esetben én erre tudok most koncentrálni, ez nem tanácsos.
Az világosabb-e az elmúlt 2 hónapban, hogy kik számítanak veszélyeztetett csoportnak? Mert az elején mindig azt mondtuk, hogy az idősebbek, az elesettebb egészségi állapotban lévők, speciális betegségekben szenvedők, aztán szép lassan kiderült, hogy nem csak ők, hanem még mások is.
Nézd, ez azt mondom, hogy még mindig állja a helyét azért ez. Tehát valóban az idősebbek, valóban a krónikus betegségben szenvedők azok, akik fogékonyabbak és súlyosabb klinikai tünetet produkálnak, és a halálozási száma is magasabb. No, de szinte minden vírusra elmondható azért. De azt is látjuk, hogy bizony a fiatalok sincsenek biztonságban. Tehát számos 30-as, 40-es, 20-as éveiben lévő fiatalt láttunk fertőződni. Nyilván a tünetek azok enyhébbek, és jobban átvészelték ezt a betegséget, de bizony előfordult az is, hogy ott is súlyos tüneteket, vagy akár halálos kimeneti fertőzést okoz. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműen persze a nagy számok törvény értelemben azt mondható, hogy idősek és krónikus betegek, de tulajdonképpen egy vírus fertőzésnél senki sincsen biztonságban, bárki elkaphatja. És az, hogy reagál rá a szervezete, hogy éppen adott helyzetben ő hogyan éli meg, vagy hogyan reagál erre a vírus infekcióra, ezt szerintem egyéne válogatja.
Általános állapottól? Az immunrendszer állapotától? Mitől függ?
Is. Tehát ez számos dologtól függhet, de természetesen az immunrendszernek a státusza az egy nagyon-nagyon erős és nagyon jelentős dolog ebben.
Milyen a jó immunrendszer? Azért kérdezem ezt, mert volt ilyen elmélet is, hogy ha túl erős, az se jó, mert abból jön a citokin vihar.
Így van, de ez is azt gondolom, hogy egyéne válogatja. Szokták mondani, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Most ez egy nagyon érdekes fogalom, tehát az immunrendszer az nem olyan, mint a biceps. hogyha sokat emelgetem a súlyzat, akkor majd jól megerősödik. Immunrendszer az van, vagy nincs. Immunrendszer lehet jó, vagy éppen valamilyen okból kifolyólag nem jó az immunrendszerünk. Én azt szoktam mondani, hogy egy normális, egészséges élet mellett az immunrendszerünk is jó. Tehát alapvetően ez, amikor mindenhol lehet, hogy az immunerősítőt megerősítjük az immunrendszert, mert azért annyira nem hiszem.
Olyannak kell lennie, hogy éppen jól működjön? Majd csak a végén derül ki, hogy az éppen jó, az akkor éppen elég volt-e?
Így van. Így van. Egy egészséges szervezet, egy egészséges immunrendszer rendelkező szervezet, az legyőzi ezt a kórokozót, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon nagy különbségek lehetnek egyének között is.
Virológusi szemmel nézve, például a D-vitamin szintünk, amit lehetett hallani, vagy a korábbi kötelező oltások rendszere, az számított, vagy számít ebben a vírus járványban?
Nem hiszem, hogy ki lehetne így emelni egy vagy két vitamint. Tehát ugye hallottuk, hogy szedjünk sok C-vitamint, szedjünk sok D-vitamint, persze önmagában mindegyik nagyon jó. D-vitamin nagyon jó szedni télen, mert kevés napsugárzás önmagunkban kell is D-vitamin tudunk természetes úton termelni. Na de azért azt is kiemelném, hogy csínyán azért a vitaminoknak is. Tehát vannak azért olyan vitaminok, amelyeknek a túlszedése is betegséghez és tünetekhez és nem megfelelő működéshez vezet. Tehát azért az sem fekete-fehér, hogy aztán most kapkodjuk a vitaminokat gyakló nélkül, mert akkor az volt. A másik gondolom a BCG oltásra gondolt a látás. Ez mindig egy fölmerülő kérdés. Én magam nem hiszek benne. Őszintén leszek hozzá önhöz. Nyilván azt szakmai körökben lehet tudni, hogy a nem sejtes immunválasz egy kicsit azért felpörgeti maga a BCG oltást, de hogy lenne tudományos magyarázat és összefüggés a tekintetben, hogy néhány évtizeddel megkapott BCG oltás, hogyan segített a mostani koronavírus leküzdésébe, én tudományos publikációt és magyarázatot még nem láttam. Nem azt jelenti, hogy nincs, és az sem jelenti az, hogy ez nem így van. Én a szubjektív véleményemet mondom el, erre mindig azt szoktam mondani, hogy a BCG oltás jelentőségét sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom. Én azt annyit tudok róla, de lehet, hogy limitált a tudásom, hogy egy epidemiológiai, egy adatokból tulajdonképpen elemzések által létrehozott következtetés, kísérletes tudományos alapját azt hiszem, hogy eddig még senki nem igazolta.
Látszik-e, hogy az elmúlt két hónapban az új koronavírus mennyit fejlődött, mennyit mutálódott, milyen irányba mozdult el?
Egyáltalán nem látszik ez. Tehát azt látjuk, hogy természetesen vannak változások a vírusnak a genomjában. Most ez a mutáció szó, ez mindig ilyen ördögtől való egy kicsit. Tehát mindenki nagyon fél a mutációt, amikor azt kimondjuk, hogy mutációk, de alapvetően a mutáció egy természetes normál folyamat minden élő szervezetben. De nem kell az alapvetően félni. A nagy kérdés az, hogy ezek a mutációk milyen funkcionális változásokat okoznak egy vírusban. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy számtalan ilyen kis egy-egy nukleotidot, egy-egy kis építő elemet érő mutáció előfordul a vírusnak a genomjában, de ezek jelen tudásunk szerint funkcionális és a vírus tekintetben működési következményekkel még nem járnak, vagy nem igazolták. Tehát azt hiszem, hogy a mutációs rátája, a szabad ilyet mondani, alacsony, és akkora jelentős változásokat még ez idáig nem igazoltak.
Abban van előrelépés, hogy tudjuk, hogyha valaki egyszer átesett rajta, akkor védett lehet-e a következő hullámmal szemben?
Egyértelműen ezt sem tudjuk. Ugye az igazság, hogy ennél a vírusnál is az elődöktől tanulunk, és az elődöktől hozunk azért nagyon sok információt. Gondolok itt a SARS-ra, ugye a SARS-1-re mondjuk most már hívjuk így, ami 2002-2003-ban volt. A 2012-ben elindult, és azóta is kisebb-nagyobb esetszámot okozó MERS, tehát Middle East Respiratory Syndrome vírus, és ugye most a SARS-2 koronavírus. Ugye ez a három testvér, majd mondhatjuk úgy, hogy a humán koronavírusok, az emberfertőző koronavírusok közül a súlyosabb betegségeket okozzák. Ugye ebből kiindulva van valami tapasztalásunk, hogy mennyi lehet. Most azt mondjuk, hogy olyan 1-3 év, tehát nagyon hosszan tartó védettséget úgy tűnik nem ad. Alapvetően a koronavírusok ellen sincsen nagyon hosszan tartó védettségünk, de hogy kérdezettem most ezzel a vírussal szemben, mi lesz, ezt nem tudom. De azt látjuk, hogy az enyhe tünetekkel átvészelt betegek esetében ez az úgynevezett IgG válasz, vagy antitest válasz, a szervezetben alacsony. Tehát alacsony titerben van jelen az IgG, míg a súlyosabb fertőzéssel, vagy akár a lélegzetbetegségeknek a fertőzések esetén, ott jóval magasabb és jóval erősebb ez az immunglobulin válasz, és ennek az immunglobulin G titer is, vagy szint, mennyiség is magasabb ezeknél a betegeknél. Hogy aztán ez nyilván korrelációban áll, és nyilván van valami összefüggés, meddig ad védettséget egy átvészelt szervezet számára, de jelen pillanatban ezt nem tudjuk megmondani. Erre lesznek majd jók azok az úgynevezett szeroepidemiológiai tanulmányok, amik esetleg a későbbiekben el tudunk nézni.
Olyan iránya van-e a kutatásnak, ami azt célozza, hogy az állat-ember átugrás az ne legyen sikeres?
Jelen pillanatban nem tudok ilyen. Ezt azért egy állat-ember átugrást megakadályozni szerintem rettenetesen nem. Ezt a természet maga hozza. Ilyen jellegű kutatásról az én ismereteimben nincsenek. Ugye itt mindig felmerül a kérdése tekintetben, hogy akkor tulajdonképpen honnan is jött ez a kórokozó. Számtalan olyan teória látott napvilágot, hogy ez kiszabadult, elszabadult, úgy csinálták laboratóriumi körülmények között lett gyártva, hogy így mondjam, ezeket teljes mértékben cáfolni tudom, vagy jelen tudásunk szerint cáfoljuk. Ezt a természet hozta létre. Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy nem lehet-e, hogy ez egy biológiai fegyver. Ez egy nagyon jó szó. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell nekünk biológiai fegyver csinálni, megcsinálja azt maga a természet nekünk. Tehát nyugodjon meg mindenki. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat volt jelen pillanatban, és sajnos, amikor ez a vírus átugrott állatra emberre. Így azt kell mondjam még egyszer, hogy sajnos ez egy normális jelenség. Volt a történelemben, van, és sajnos lesz is még erre példa.
Ebből a koronavírus járványból tanultunk valami, vagy tanultak valami olyat, ami egy következőnél nagyobb, erősebb, élesebb fegyvert ad a kézbe?
Nagyon remélem. Én azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon jó lecke volt az emberiség számára. De folyamatosan ugye a kutatócsoportunkban, ami az ilyen állatokra, emberekre terjedő, úgynevezett zoonótikus fertőzéseket kutatjuk, abból is a magasabb fertőző képességűeket. Ilyen mi folyamatosan az előadásainkban a hosszú-hosszú évek óta azt mondjuk, hogy egy ilyen járvány megállíthatatlan. Az utazás, a szokások, a globalizáció miatt egyszerűen megállíthatatlan. És erre most nagyon jó példa. Hát sajnos megint azt kell mondani, hogy igazunk lett, mert itt az élő példa annak, amit évek óta mi szajkózunk az előadásainkba. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, mert Afrikában, Ázsiában teljesen mások a szokások. Tehát ahol most például elvány is indulatot, ugye a vadállat kereskedelem a piacokon, az egy teljesen normális és bevett szokás. Afrikában a bozót, úgynevezett bozót húsfogyasztás, ahol tudjuk, hogy az ebolának, az ebola vírus fertőzésnek a melegágya, vagy onnan indulat. Ami azt jelenti, hogy erdőbe elmennek, levadászák, kiviszik a piacra, és eladják. Most ott nem megfelelően kezelt, őkezelt, az előkezelt, vagy egyáltalán nyers húsnak a munka, az idézhet ilyen átugrást állatra emberre. Azt hiszem, hogy amik ezek a szokások nem változnak meg, vagy nem tűnnek el, addig ezek mindig lesznek. Ezek pedig nem nagyon fognak bizonyos társadalmakban és civilizációban eltűnni, mert egyszer a tradíció és a lakosság része.
Mind dolgoznak most, mert azt, hogy hogyan, azt az előző beszélgetésből nagyjából már el tudjuk képzelni. 3 acélajtó, kívülről betáplált, felfújt ruha, de min?
Jelen pillanatban ugye akkor a koronavírus elkezdődött, és ugye az akciócsoporti vezetést megkaptam, akkor pillanatokat felépítettünk egy országos hálózatot, ahol azt kell mondjam, hogy szinte minden kutató központ részt vett benne néhány kivétellel. Egyetemek, kutatóintézetek, példaértékű összefogásában van indult meg a kutatás, aminek tulajdonképpen úgy szoktam mondani, hogy mi vagyunk a keze. Tehát minden olyan kísérlet, amivel élő, idézően mondom, az élő természetesen, tehát mondjuk inkább úgy fertőzőképes, infektív vírussal kell és lehet dolgozni, azt mi végezzük itt a laboratóriumban. Három irányba mennek ezek a kísérletek, az egyik a gyógyszerfejlesztési hatóanyagtesztek, ez egy nagyon fontos irány, nyilván azt kell mondjam, hogy is a legfontosabb. Ugye most már nem is, mindig azt mondtam, hogy 300 fölött, de most már 400 fölött van azoknak a hatóanyagoknak a száma, amelyeket le kell tesztelnünk, és meg kell nézzük, hogy melyik az, amelyek hatékony is jó lehet. A másik irány az a vírus genetikai állományának folyamatos monitorozása és megismerése. Ez is nagyon fontos a vírus, ahogy úgy is kérdezett, a változásainak a figyelem megkísérésébe, a terjedési dinamizmus megállapításába, és potenciálisan ugye az új vakcina vagy gyógyszerfejlesztési projektekhez is információkat szolgáltatnak. A harmadik irány pedig az alapkutatás. Most azért kutatók vagyunk, tehát a laboratóri munka alapkutatás nélkül azért nem érkezik, tehát a tudásvágy, a tudás szómi, azért az mindig ott van egy kutatóban, és olyan irányú kísérleteket végzünk, ami például a vírus sejten belüli mechanizmusát, vagy a sejt molekuláris választát próbálja vizsgálni, arra ad iránymutatást. Természetesen ezek az alapkutatási kísérletek is aztán idővel az alkalmazott kutatásoknak aztán vehetik, tehát nem haszontalanok, csak azt hiszem, hogy minden kutatás innen indul. Tehát ez a három pillér az, amiben most mi dolgozunk, és még egyszer mondom, hogy példaértékű és példátlan hazai kutatási összefogás keretében, és ezúttal is szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki ebben azonnal és önzetlenül abozás nélkül részt vett és részt vesz.
Gyógyszerkutatásban ígéretes molekulát látnak-e már abból a 3-400-ból?
Igen. Tehát azt kell mondjam, hogy ahogy folyamatosan teszteljük a hatóanyagokat is, és látjuk azoknak a számát, ahogy megyünk előre, nagyon sok természetesen közülük abszolút nem alkalmas, és egyértelműen látjuk, hogy semmilyen hatással nincs. Akkor van a második kategória, az úgynevezett ígéretes szerek, amivel érdemes tovább menni, mert esetleg lehet belőle valami, és van a harmadik kategória, ami sajnos annak a száma jóval kevesebb, ami ténylegesen azt látjuk, hogy már az első kísérletek és az első kísérleti beállításnál is valami hatást vettünk észre, és valami hatást láttunk. Nyilván abban az isben, hogy ez egy új hatóanyag, akkor az előbb elmondottak alapján ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, hogy ebből valóban gyógyszer és bevethető, a klinikumba bevethető és betegnek adható készítmény legyen, de hát valahol el kell kezdeni, azt gondolom. És ráadásul ezek a szereknek az öme, az nem célzottan mondjuk csak koronavírus. Nyilván most a koronavírus kapcsán kezdtük el tesztelni, de az úgynevezett például a nukleozid analógok, hogy ilyen csúnya szót is mondja, hát ami a vírus genetikai állományának megsokszorozódását gátolja, az például bármely egyéb vírusfertőzés esetén is mondjuk jó lehet a későbbiekben. Tehát ezek a kutatások azért nem haszontalanak ilyen tekintetben.
Olyan ígéretes molekulát is látnak már, amiből feltételezhető, hogy a végén polcról levehető gyógyszer lehet?
Nézd, ezt még korai megmondani. Tehát a kísérleteink nincsenek még abban a szakaszban, abban a fázisban, hogy most határozottan ilyen jelentesek, hiszen egy kísérlet nem kísérlet, azt ismételni kell, és több oldalról megerősíteni. Erre még azt gondolom, hogy korai lenne válaszolnom, nem tudjuk még.
Mi lehet hamarabb vajon az egész világon? Vakcina vagy gyógyszer?
Gyógyszer. Abban is az a típus, ami már forgalomban van, és ahogy mondtam, újra gondolásra kerül, és mondjuk egy másik betegség ellen alkalmazott gyógyszert tudnak itt is bevetni és alkalmazni. Azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb a valószínűsége. És utána talán a vakcina. És azt gondolom, hogy a vakcina és a gyógyszer az majdnem valahol egy irányba alatt, hiszen ugyanúgy egy kísérleti fázisokon kell áttesni, ugyanúgy az állatkísérleti fázison kell áttesni, ugyanúgy a human klinikai vizsgálatokon. Tehát ott azt gondolom, az fej mellett alad, azt nem lehet megmondani, hogy melyik lesz előbb.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora volt az Inforádió arénájának vendége. Telefonon, azért telefonon, mert a koronavírus járvány idején tartjuk a személyes távolságot. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.